Kedves gyülekezet, én ma egy olyan igeszakaszt hoztam elétek, ami az én tanulmányaim során rám nagyon nagy hatást gyakorolt, és mivel engem meg tudott vidámítani, meg tudott segíteni éppen egy nehéz életszakaszban, ezért úgy gondoltam akkor, amikor foglalkoztam vele, hogy minden gyülekezetbe elviszem. Pál apostolnak a 2. korintusiakhoz írt levél 4. fejezetének a lényegi részét. Akkor talán jobban megértjük ezt az igeszakaszt, hogyha felmérjük, hogy ki is volt ez a korintusi gyülekezet, milyen helyzetben jöhetett létre. Ugye eleve Pál apostol a 2. misszió útján érkezett Korintusba, így írja, hogy nagy félelem és rettegés közepette. És talán megérthetjük, hogyha megnézzük, hogy milyen volt a korintusi gyülekezet, egyáltalán Korintusnak a népe. Ugye a történelemből azt lehet tudni feljegyzésekből, hogy ez a korintusi kikötőváros, ez egy nagyon hírhet város volt eredetileg. Tehát tényleg ilyen szavakkal szokták mondani, hogyha a korintusi lányról beszéltek, akkor az úgy tűnt, mintha tehát olyan szinonimája volt, mint a paráznaságnak. És nagyon nehéz város volt ilyen szempontból is, de a rómaiak ezt egy az egybe lerombolták. És adtak egy határozatot arra, hogy nem is szabad újjáépíteni, de 146-ban történt, de Cézár mégis újjáépítette, annyira, hogy ennek az akhájai területnek ez a korintusi kikötőváros nem csupán egy lényegi provinciája lett, meg prokátori, ugye politikai helyszín, hanem ennek az akhájai résznek a most úgy mondanánk megyeszékhelye lett. Ennyire már nem volt hírhet ez a 2. újjáépített város, viszont a lakosságának az összetétele az úgy nézett ki, hogy elsősorban ilyen katonaságból visszavonult néhai katona emberek voltak, vagy tengerészek voltak, vagy olyanok, akik éppen csak a rabszolgasság fölötti réteget képviselték, vagy olyan rabszolgák, akik valaha azok voltak, de megszabadultak, felszabadultak. Tehát úgy mondhatnánk, hogy nem egy felsőbb szellemi réteg volt itt ebben a településben. Így már talán egy kicsit közelebb jöhet hozzánk, hogy egyrészt miért ment rettegve és félve Pál apostol, ahogy meg is írja. Másrészt meg ugye voltak mögötte olyan nehéz helyzetek, hogy ugye ennek a missziótnak a során, sajnos most ez a részpont nem látszik a térképen, de emlékeztek rá, hogy Filippiben börtönbe került, Béreából menekülnie kellett, Athénba, hát úgy mondjuk, hogy egy kicsi csalódott is volt az ige hirdetésében, tehát valóban elhatározta, hogy csak Krisztusról, mint megfeszítettről fog beszélni, és sikerült neki egy gyülekezetet alapítania. Ebben a gyülekezetben töltötte a 2. leghosszabb idejét, 1,5 évet, ugye a másik az efézusi gyülekezet volt. De ez a gyülekezet, ahogy olvashatjuk, hogy milyen gondokkal küzdött, hiszen ezért irattattak a levelek, az első nagy gond a pártoskodás volt, amiről egy az egybe leírta Pál apostol, hogy bűn. A pártoskodás bűn, és az emberi okoskodás, és az emberi meglátások mindig pártoskodást szülnek. Aztán ugye a halállal kapcsolatban voltak hamis gondolataik, és erről is sokat kellett írnia. De a 4. fejezet, a 2. levél 4. fejezete, az pedig egy olyan szép és őszinte, szinte páratlan megnyilatkozása Pál apostol belső lelki világának, és őszinte megnyilatkozása, mert ő ellene is fordultak a gyülekezet tagjai, sikerült valakiknek úgy beszélni Pál apostolról, hogy egy kicsit sikerült befeketíteni az ő munkásságát, jelenlétét, indítékait, szándékait, és ezért jónak tartotta, hogy magáról a szolgálatról és annak a nehéz felfogásáról vagy megtámadásáról egy kicsi betekintést engedjen az övéinek. A 3. fejezetben ott vannak ezek a híres tételmondatok, hogy ahol az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. és az új szövetségnek a hatalmas és kimeríthetetlen lehetőségeit erősítette meg Pál apostol az írásban, ebben most nem megyek bele, de reménységgel szólt az új szövetség lehetőségeiről, az evangélium nagyságáról, és talán a harmadik fejezet utolsó versétől kezdem a negyedik fejezetet elindítani. A 18-as vers így szól: mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Írja ezt Pál apostol, akinek megkérdőjelezték a munkásságát, és azt mondták róla, le tudjuk képezni a most tanulandó szakaszból, hogy hol van itt az Úrnak dicsősége, amikor annyi nyomorúság éri őt, és annyi szenvedésen kell keresztül mennie. Ezért folytatja így tovább: annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Olyan szép, ahogy itt leszögezi, hogy a szolgálat, amit mindannyian nyertünk Istentől, ez igazából kegyelemből van. Teljesen mindegy, hogy ki minek született és hogy hova, hogy mennyi idős, hogy milyen rangja van, mennyire tanult, mennyire tehetséges. Ezek jó dolgok, előnyök is lehetnek. De igazából a szolgálat betöltése az a kegyelemből adatik. Abból a kegyelemből, amit mindannyian elnyerhetünk a bűneink bocsánatára és az életünk további reménységére nézve. Ezen alapszik igazából az Istennek átadott élet, ez adja az alappillérét, a kegyelem elnyerése, és ez adja meg azt, hogy bármilyen nyomorúságos helyzetbe is találjuk magunkat, jogalapod ad arra, hogy ne csüggedjünk. Ugye az egész délelőtti tanulmányunk is erről szólt, olyan jó gondolatokat tudtatok mondani, hogy mik azok, amiket a jó Isten eszünkbe juttat, ami viaskodik a próbákkal, a nehézségekkel szemben, az Isten ismeretünk és a hozzávaló közeledésünk, hogy valóban, ha kegyelmet nyerünk a szolgálatunk során és a privát életünkre, akkor nem csüggedünk. És ez tovább is viszi, ha nem csupán, hogy nem csüggedünk el, és ez nem azt jelenti, hogy az Isten szolgája egy, így szoktam mondani, hogy egy szupermen, akivel nem történhet rossz, aki mint van egy ilyen szerintem rajzfilm, de lehet, hogy meg is volt filmesítve, én nem vagyok jártas, csak tudom, hogy így nem lehetett letörni, repült az épületek között, és nem történt semmi baja, ha valami ellenséges támadás ment. Nem ilyen az Isten szolgája. Igenis csüggedésre okot adó körülmények hemzsegnek. És nem csupán az egyébként is mindenkit érő nehézségek miatt, hanem azért, mert az Isten szolgájának lenni, az még plusz nehézségeket vonz a közelébe, hiszen Sátán támadásainak van kitéve az ember, tehát igenis van ok, de ennek ellenére nem csüggedünk, hanem lemondunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ugye arról szól ez a szakasz, hogy nem állítjuk be magunkat ilyen verhetetlen, törhetetlen emberekként, és nem is mondjuk azt, hogy aki az Isten szolgálatába áll, aki szövetséget köt vele, aki az életét erre teszi, azzal nem történhet semmi baj, annak nem lesznek nehéz napjai, azt nem fogja támadás érni. Lemondunk a szégyen takargatásáról, őszintén beszélünk arról, hogy Isten nem erre adja a segítségét, mert aki ezt az evangéliumot próbálja hirdetni, vagy így próbál megnyerni embereket, az ravasságban jár Pál apostol kinyilatkoztatása szerint, az meghamisítja az Isten igéjét. Isten igéjét nem csupán azzal lehet meghamisítani, hogyha hozzáteszünk, elveszünk. Ugye ezt írja a Jelenések könyve vége. Hanem azzal is meg lehet hamisítani, hogyha úgy finomítunk rajta, hogy úgy tegyük kedvezővé, amit nem állít magáról az evangélium. Isten igéjét sokféleképpen meg lehet hamisítani, de azt mondja Pál apostol, hogy ők nem jártak ravasságban. pont a tesszalonikai levélhez, hogyha odalapoztok, nekem ez a szakasz is erről szól, a tesszalonikai levél, az első tesszalonikai levél második fejezetében találhatunk ilyen kijelentéseket, hogy mert ugye Tesszalonikában is támadások érték, Mihály is kitette a lábát, a gyülekezet naívan, vagy éppen nem figyelve, mindenkire hallgatott. Egyébként a jó érzésű emberekre jellemző ez, hogy elhiszik mindenkinek a beszédét, mert nem képzelik el, hogy valaki direkt akarna rosszat, de ezzel együtt nagyon sok minden bejöhet a köztudatba. És ott is Pál apostol ellen próbálták hangolni a gyülekezet, tehát, és így szól a második fejezet, tehát még egyszer, az első tesszalonikai levél második fejezete. Magatok tudjátok, atyám fiai, hogy amit ti hozzátok való menetelünk nem volt hiába való, sőt, inkább noha előbb már háborúságot és bosszúságot szenvedtünk Filippiben, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük az Isten evangéliumát sok tusakodással. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, aképpen szólunk. Nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Mert sem hizelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha. Isten a bizonyság. És tovább mondja, hogy nem az ő dicsőségüket keresték. Pál apostol kimerte mondani, hogy Isten méltatott minket arra, hogy az igét hirdessük. Rendíthetetlen volt benne. Isten méltatott minket arra. És egy másik helyen elmondja, hogy én vagyok a legutolsó. Hát üldöztem és halálra küldtem az embereket. Tehát hatalmas dolgot bocsátott meg neki az Isten. Ilyen szempontból ő a legutolsó, de ezzel együtt bátran mondja, hogy az Isten méltatta arra, hogy rájuk bízza az evangéliumot. Nem tudom, hogy számotokra ez mennyire felemelő, de szerintem olyan megerősítő lehetne, mert annyi körülmény elbizonytalanítana bennünket. De ti mindannyian, akik itt vagytok, ti Isten szövetségére léptetek, vagy fogtok, éppen előtte álltok, és gyökerezzen meg bennetek ez a tudat, hogy Isten kegyelméből adja a szolgálatot, kinek ezt, kinek azt. Itt most nem mindenki nyilván ugyanazt a szolgálatot végzi, de szolgálja az Urat. És bármilyen nehézség is jön, akkor is annak tudatában lehettek, hogy Isten méltatott titeket, bennünket arra, hogy a szolgálatot végezzük. És ha ennek a tudatában vagyunk, hogy nekünk tiszta a lelkiismeretünk, nem hízelgő beszéddel jöttünk, nem embereknek akarunk tetszeni, nem magunkat akarjuk előtérbe tolni, mert az Isten evangéliumának a középpontja Jézus Krisztus. Ebben majd, ahogy fejtjük is ki tovább a második korintusi levelet, ebben el kell rejtőznie az embernek alázatosan, de bátran lehet bennünk ez a tudat, és tiszta lelkiismeret, hogy a szándékaink ezek voltak. Nem hízelkedő beszéd, nem magunkhoz csoportosítani embereket, nem megoszlást hozni, hanem Isten bízta rájunk ezt a beszédet. És ezért is mondja, aztán tovább visszalapozhatunk a második korintusi levélhez. Ugye arról beszéltem, hogy lemondtunk a szégyen takargatásáról. Igen, ez a szolgálat, ez nehéz, ebben vannak plusz buktatók. Nem maradunk meg az átlagos nehézségi fokon az életünk során, hanem bizony hatványozottan jönnek a támadások és a nehézségek, és mindeközben nyilván a magunk megtisztulási folyamata és a magunkkal való szembesülés is. De lemondunk a szégyen takargatásáról, nem ravasságban járunk, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de az életünkkel, a nyilvánvaló életünkkel tudunk minden ember lelkiismerete előtt Istenről bizonyságot tenni. Ha ezt látják, akkor tudnak józanul dönteni. Ha ez nem sikerül mindenkinek, És nem mindenki a jó törekvést vonja le, és a jó dolgokat, és így folytatja a harmadik versben. Tehát, ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Akikben a világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Tehát nem felhőtlen, nem mindenki fogja jól levonni a tanulságot, nem mindenkinél lesz sikeres. Sokszor beszélgetek emberekkel, és el vannak keseredve, akik ismerkednek az Istennel, és annyira szeretnék, hogyha a környezetüknek be tudnák mutatni. Mindenkiben ez az őszinte vágy van, nem? Vagy legalábbis volt. De láthatjuk, hogy korlátok vannak, láthatjuk, hogy falakba ütközünk. És ez elkeserítő tényező is lehet, de próbáljunk arra gondolni, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy az egy dolog, hogy mi most éppen mit értettünk meg. Az egy óriási dolog, az egy örvendetes dolog, hogy hozzánk el tudott jutni most az Isten igéje ilyen erősen, megérthettük, megismerhettük őt, de a körülöttünk lévő emberek egyéni életvitele, egyéni gondolkodása, egyéni problémái nem ugyanabban az időben érnek el ugyanoda, mint nálunk. Ehhez pedig kifutási idő kell, ehhez sok tűrés kell, ehhez sok jó viszonyulás kell, és bizony a teher alatt maradni. De ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elveszik, akikben a világ Istene megvakította a hitetlenek elméit. Erősen dolgozik az ellenség, hogy ki hol tart annak a megítélése sem, ami reszortunk, de nem vehetünk magunkra olyan terheket, erős nyomásra sem, amelyek meg akarnak bennünket abban dönteni, hogy mi nem jó oldalon állunk, és ez nem a felfúvalkodottság felé kell, hogy löki a mi szívünket. Ezért is szól a páli megfogalmazás az 5. versben, hogy mi nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgátokat a Jézusért. Isten szolgája nem magára irányítja a figyelmet, nem ő áll a középpontba, nem maga köré akar embereket csoportosítani, hanem Jézus Krisztust szeretné bemutatni, mert övé az egyedüli dicsőség. És akkor itt visszhangzik vissza az előzőekben mondott ravasság, vagy hamisított ige, hogy az Isten szolgájának meg kell tanulnia ezt, hogy lehetséges ez. És megsegíti a jó Isten, hogy nem önmagát prédikálja, hanem az Úr Jézus Krisztust. És azt is megtanuljuk mindeközben, hogy olyan jó lenne az embereknek a tetszetős, az igazán tetszetős beszéddel, élettel föllépni. Hogy tényleg valódi illat lehessünk, jó illat. De nem összetévesztendő ez azzal a ténnyel, hogy az emberek azt szeretnék sokszor hallani, amit az ő emberi természetük diktál. Az Isten igéje pedig nem kiszolgálja ezeket az igényeket. Azon szoktam gondolkodni, hogyha valaki elmegy egy fodrászatba, ott elmondja, hogy milyen frizurát szeretne. És az ottani szolgáltató azt teszi meg, ami az ő igénye. Bocsánat a hasonlatért, nagyon banális tudom, de a szolgáltató egységek ezt teszik. Az Isten igéje nem ilyen. Az Isten igéje az megkeresi az embert, a legjobbat akarja neki, de nem a természetének a diktálását szolgálja ki, hanem elé tár egy másik vetületet, ami mellett dönthet. Az Isten igéje úgy keresi meg az embert, hogy abból jó származik, de az ember nem rögtön gondolja annak. Nem rögtön annak látja, amit mondani akar. És ezért írja Pál apostol, hogy nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust. És ez egy erős határvonal itt az embernél, mert megkísértheti az embert az, hogy ilyen szorongattatások, ilyen próbák között, amik ugye általában az emberi gyengeségekből adódnak, még nem is feltétlenül rossz indulatból, de annyi felől jöhet nyomás és nehézség, biztos, hogy mindannyian ti is tapasztaltátok, és eleget tenni, nem ezeknek kell eleget tenni. Az Isten szolgájának tiszta kell, hogy legyen a lelkiismerete, hogy nem leplezett evangéliummal jön az emberek elé, és az ő indítékai tiszták lehetnek, mert nem magát akarja prédikálni, és akkor tudnia kell azt is, hogy meddig enged és miben. Így mondja a 6. verstől, mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Pál apostol tisztában van azzal, hogy Istennek milyen teremtő hatalma van. Most az elmúlt hetekben, biztos mondtam már jó előre, vagy tudjátok, hogy újból tartottunk egy betegturnust, és olyan csodákat éltünk meg azokkal, akik részt vettek, akár vendégként, akár mi résztvevőként, hogy amit mi elképzelni nem tudtunk volna magunknak, vagy kitervelni sem, egyszerűen az egyik folyamat hozta magából a másikat. És hogy emberek tudnak megindulni, hogy emberek tudnak gondolkodásban változni, most nem csupán az életvitel szempontjából, az is óriási dolog, hanem ahogy Isten tudja őket formálni, hát ezt látni, ez egy csoda, de ti is tapasztaltátok ezt, sőt a magatok életében is, hogy valaki ment egy úton, ezzel az életvitele céllal, ilyen látásmóddal, és meg tudja keresni az Isten, és át tudja fordítani. Az egyedüli teremtő Istennek a hatalma ez. És sötétségből világosságra hoz embereket. Mi bennünk is ő gyújtott világosságot. És azért valóban, hogy az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása legyen lehetővé. Minden ilyen mozzanatban. És ez egy abszurd dolog, mert azt mondja a 7. versben, hogy ez a kincsünk cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volt a Istené legyen, és nem magunktól való. És sokszor el szoktam azon gondolkodni, hogy már biztos mondtam nektek, ne haragudjatok az ismétlésért, hogy volt akkora bátorsága, mersze az Istennek, hogy minket, akiket sokszor, mint tűzből kikapott üszögöket kell kezelnie, mi is megváltásra szoruló, tévedő, hibázó, vak emberek vagyunk, hogy bevont például ilyen dologba, hogy szülőség. Nem? Én azt látom sokakon, hogy akkor válunk a legbölcsebbekké, amikor már nincs is hatalmunk a gyereknevelésben. Tehát nagymama korban már sokkal bölcsebbek vagyunk, és mégis kifutást engedett arra, hogy szülők legyünk. Hogy belekombinálta mindezt, vagy hogy az evangéliumot ránk bízta, mert ez a kincs az evangélium is cserép edényekre, akik törünk, és leesünk, és azonnal széttöretünk. És ránk bízta, és Pál apostol ennek a tudatában élt. És most hozza el a gyülekezetben kialakult nézetnek a csúcspontját, vagyis annak a magyarázatát, hogy igen, arra vagytok kíváncsiak, hogy ez a jussunk, vagy ez az életünk, ez a sok nyomorúság, meg a nehézség, a szorongattatás. Hogy ez a jussunk, éppen a héten voltam megint az idős otthonban, és ott mondtam el, amit szerintem itt már rég megbeszéltünk egyszer a Péter csodálatos halfogását, és megbeszéltük ott az idősekkel, hogy milyen bánata volt az apostolnak és a többieknek, hogy hát ez a megváltó nem szabadítja ki keresztelő Jánost. Hát micsoda megváltó, nem? Hogy ott az ő ember a legnagyobb, az útkészítő, akinek a hatására mi is ide értünk, és nem tesz érte semmit. Milyen megváltó az ilyen? És itt magyarázza el Pál apostol, hogy gondolkodjunk az Istenről, és hogy gondolkodjunk a szolgálatról. Azt mondja a 8. verstől, mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. hogy elmondja, hogy ezt összerakni nem lehet emberileg. Mert mi volt a gond Pál apostollal? Vagyis hát vele szemben. Hát az, hogy tényleg ő az apostolok apostola. Hát az egyik helyen megkövezik, a másik helyen megverik, üldözik, gonoszt mondanak róla, befeketítik. Már előre, mielőtt oda megy a következő településre, már felhangolják a többieket. Országháborítónak, törvénytiprónak mondják. Ez a nagy szolgálat? Ez a dicsőség? Kinek van erre szüksége? Hát miért nem dicsőséges? Miért nem láthatóan felemelő, mindenki számára vonzó? Ilyen az Isten ügye? De ha megnézzük, hogy Jézus Krisztusnál mit mondtak, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, bizonyítsd. Ilyen tragikus vége nem lehet a messiásnak, és ilyen tragikus körülményei nem lehetnek Isten szolgáinak. Mutassa meg, milyen örvendetes ez az út. Pál apostol azt mondja, mi nem takargatjuk. Igen, mindenütt szorongattatunk. De mégis meg nem szorítatunk. Nem halunk bele lelkileg, nem törünk össze végérvényesen. Ki tud segíteni belőle az Isten? Kétségeskedünk, mert kétségre okot adó tényezők milliói vesznek körül bennünket. De Isten az, aki segít, hogy nem esünk kétségbe. Üldöztetünk. Nincs egy perc nyugtunk sem. De el nem hagyatunk. És ezt még lehet fokozni, lehet. Tiportatunk. Azért, hát szóval ez a szó, tudjátok, hogy ugye el tudja az ember képzelni, hogy nem csak úgy megütnek, nem csak úgy akadályokat gördítenek felénk, hanem tiportatunk. Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk alul, és sokszor tudatosan a hátunkon vannak, és tipornak bennünket a gonosz erők. Igen, nem leplezzük az Isten evangéliumát, de nem maradunk alul. Ja, hogy nem azzal a fegyvertárral, amivel az emberek közelednek, ugye? Itt beszéltük délelőtt, az Isten győzelme erkölcsi győzelem. Erkölcsi győzelem erre tanít bennünket. Nem emberi eszközökkel, nem emberi módszerekkel kerekedik felül az Isten. És sokszor látványosan ő és az övéi is látványosan alul maradnak. De azt mondja, hogy a nyomorgattatásból, a kétségeskedésből, az üldöztetésből és a tiportatásból, még ha mások nem is látják, de győztesen jövünk ki, mert nem az emberi eszközöket vesszük igénybe, amihez mindenki nyúlna, hogy gyorsan és röviden tegyünk závárt a végére, hanem az Isten útmutatásai alatt az ő árnyékában nyugaszik az ember. Aztán, hogy igen, fellépései vannak az Isten követőinek, az nyilvánvaló, hiszen Pál apostol is szólt, írt, nem is ez volt a második levele, hanem ez már a negyedik levele, ahogy utal is az első levelében, hogy volt már közeledése feléjük, mert meg kellett inteni a gyülekezetet. És aztán szorongva várta, hogy milyen hatással lett ez a gyülekezetre. Tanultak belőle? Hallgattak rá? Szót fogadtak az isteni intésnek? És felszabadultan írta a legközelebbibe, amikor igen. Pedig, ahogy az elején elmondtam, nem könnyű társadalmi réteg volt ott, igaz? És hát egy kikötőváros mindenkor is dolognak van kitéve, de ezek között, az emberek között, ahol nem sok tanult ember volt, mégis lehetett az Istennek előrehaladása. És Pál apostol nem fordított hátat nekik. De én csak csodálni tudom sokszor, tényleg. Őt is, meg Mózest is. Millió tömeget vezetni, akik állandóan meg akarják kövezni. Állandóan őt akarják hibáztatni. És megtanulja mindeközben, hogy nem elfutni, hanem imádkozni. És ilyeneket mond Mózes is, hogy inkább veszek én, de ők jussanak üdvösségre. Az Isten győzelmei ilyen győzelmek. És nem marad alul, aki őt szolgálja, akkor sem, ha nem látványos és dicsőséges és piros szőnyeges az előre menetel és a szolgálat. Mindenkor testünkben hordozunk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Engem nagyon foglalkoztat mostanában ez a tőmondat, és szeretném is feldolgozni majd, mikor Jézus azt mondta Pilátusnak, hogy az én országom nem e világból való. Teljesen más alapokra építek. Ha e világból volna, akkor egyet csettintenék, és jönnének az enyém, és nem maradna itt kőkövön. Kiállnának mellettem. De az én országom nem e világból való. Nem ilyen eszköztárral győzedelmeskedek. És azt mondja a 11-es verstől, mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Nem azt mondja, hogy néha, esetenként, fél évenként, szusszanásnyi időket leszámítva, mindenkor halálra adatunk a Jézusért. És mi a célja Istennek ezzel? Hogy a Jézus élete is látható legyen halandó testünkben. Cserép edényekben a kincs. Isten tud megtartani bennünket. Isten tudja éppen így megsegíteni, hogy ne szálljunk el, ne tévképzeteink legyenek, megértsük az evangélium lényegét, az Isten természetét, és ha bármit is szólnak, mondanak, gondolnak, kezdenek ki, mi akkor is ebben élünk. Aztán, akik szeretnék, akiknek ezt lehet a lelkiismeretüket ezzel előmozdítani, azok figyelni fognak. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, az, hogy a Jézus élete is látható a mi halandó testünkben, csak azok előtt leplezett, akikben a világ Istene megvakította a hitetlenek elméjét. 12. verstől, azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. Olyan döbbenetes, nem, hogy küzdelmeket vív a hívő ember a szolgálatában. Még egyszer mondom, bárhol van. Nem könnyű ez. A legszűkebb családi körben sem könnyű ezt a szolgálatot betölteni, mert nem mindig akarnak hallgatni. És ez mind arra való, hogy közben mi meghalljunk az emberi természetünknek. Az Istennel való szövetségkötéskor ezt olyan komolyan gondoljuk, hogy mi meghalunk a bűneink számára. És ott tényleg át is éljük. De ezt mindenkor meg kell tenni. A halál mi bennünk munkálkodik, hogy más emberekké lehetünk, és tanulunk, és kegyelemből élünk, de az élet, amit tovább tud vinni az Isten, pont ezáltal, az már a környezetben. Mivel, hogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van, hittem, és azért szóltam, hiszünk mi is, és azért szólunk, tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít. Nekünk természetes, hogy Krisztus feltámadt. Most húsvét közelettével, meg ugye ezt fogja zengeni az egész világ, akkor ez a hitnek a magas foka volt, hogy elhiggyék az emberek, hogy valóban feltámadt az a Jézus Krisztus, akiről zengett az egész akkori világ. És bizonyságul mondta Pál apostol is, hogy igen, feltámasztotta az Úr Jézust, az egyedüli teremtő Isten, és minket is feltámaszt vele együtt, és mindannyiunkat elő fog állítani. Hiszitek-e, testvérek? El tudjátok-e vonatkoztatni az élet nehézségeit, a munkahelyi kudarcokat, a családi problémákat? Tovább megyek, mert nem leplezett a mi evangéliumunk, a gyülekezeti problémákat. El tudjátok-e úgy vonatkoztatni, és nem hiszékenységre hívlak benneteket, hanem hitre, hogyha mi megállunk az Isten mellett, és minden nap halálra tudjuk adni magunkat, akkor mindannyian elő fogunk állni Krisztus ama napjára. Mindannyian. Az örök élet reménysége, és az Istennek a tervezete és egész bizonyos véghez vitele nekünk olyan reménységet tud adni. Most még talán az hihetetlen számunkra, hogy hogy fogunk kijönni egymással, mert még nem tudunk. De én 1000%-ig hiszem és bízok benne, hogy szeretetben és örömben fogunk tudni együtt lenni. Az itteni életben is meg lehet tapasztalni kisebb csoportosulásokban is, az igazi szolgálatban. Egy hétig változatlanul mennyei légkör uralkodhat és öröm emberekben, akik szeretik egymást és az Urat. És ezeknek a szolgálatoknak lét alapjuk van. Ha ellustulunk, ha ellanyhulunk, ha kesergünk, ha csak ebben engedjük magunkat, igen, a hit az megküzdendő dolog. Az nem kopogtat be az ajtón csak úgy, hogy kicsit beengedjük, és akkor már is eltelít bennünket. A hit az egy megküzdendő dolog. Én is sírok. Nem leplezem előttetek. Van olyan reggelem, amikor sírva, zokogva vagyok Isten előtt, hogy legszívesebben elmenekülni, ki bír ki ennyi terhet és fájdalmat. Én is gondolom azt, hogy nincs tovább, hogy feladom bármilyen formában. Én is csak ember vagyok. De az imádságom végére ott van Krisztus, és ott van az az erő, amit ő tud nyújtani, és meg tud könnyebbíteni. A hit az megküzdendő dolog, de én töretlenül hiszem, hogy feltámaszt, és veletek együtt előállít az Úr Jézus majd. Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Én nagyon szeretem hallgatni azokat az embereket, akik elmerik mondani, hogy honnan szabadultak. És teljesen mindegy, hogy ki milyen életvitelt élt, mennyi gazságot követett el tudatosan, tudatlanul. Az Isten szabadítása, megkeresése óriási dolog. A kegyelem sokasodva, sokak által hálaadást bőségessé teszi az Isten dicsőségére. Ezért nem csüggedünk, mondja Pál apostol, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Pál apostol így tett bizonságot arról, hogy nem kívánatos emberi szemmel, nem piros szőnyeges és dicsőséges a szolgálat, de mégis végérvényesen Istentől rendelt. Isten méltatott minket arra, hogy ebben a szolgálatban járjunk, és ami elbizonytalanítaná, bátortalanítaná az embereket, a testvéreket, a külsősöket, arról Isten tesz bizonyságot. Mint ahogy Jézus Krisztusra is azt mondták, hogy nem kell ilyen megváltó, emlékeztek talán az István a királyban is van, hogy nem kell ilyen Isten, aki mindent megbocsát, nem kell ilyen Isten, aki megöli egy fiát. Mi nem így állunk. Nekünk ez a dicsőséges út. És Isten minket is méltatott arra, hogy ebben a szolgálatban járjunk. Ennek az evangéliumával gondolkodjunk tovább az életünkről, a szolgálatunkról, a gyülekezetünkről, a testvéri kapcsolatainkról, egymás vigasztalásáról és erősítéséről. Amen.